Bár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is újra köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az örökségünk nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A mezőség szélén, román falvak gyűrűjében fekvő Tancs legismertebb és ugyanakkor legértékesebb híressége a református templom. A művészettörténészek ma is azon vitatkoznak, hogy szászok-e vagy magyarok építették jóval a reformáció előtt ezt a műemléktemplomot. Témánk Erdély egyik legeredetibb festett mennyezete. Vendégünk Eötvös József nyugalmazott református esperes, a vártemplom volt lelkipásztora, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az örökségünk nyomában mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, békesség Istentől. Örülök, hogy egy olyan vidékről beszélhetünk most, amely szerintem eléggé ismeretlen, pedig nagyon fontos, főleg a 17.-18. században Erdély nagyon fontos eseményei történtek ott. Át is alakult ez a világ, és azért ismeretlen, mert ez valahol száz régen és beszerce között, vagyis száz magyar, román, sőt, még más nemzetiségűeknek a világa is ez, és ma már például Tancs egy nagyon kiöregedő, vagy legalábbis magyar szempontból szinte eltűnő falu, pedig valamikor Kolozsvár megyéhez tartozva, nagyon távol Kolozsvártól, nagyon közel Szászrégenhez, a mezőség egyik nagyon fontos települése volt.
Esperes úr, megkérjük, hogy röviden mondja el a hallgatóknak, hogy történelmileg mit kell tudni az említett faluról, Tancsról.
Tovább folytatom a bevezető gondolatokat, talán az a fontos, hogy elhelyezzük földrajzilag, hogy hol van. A mezőség szélén fekszik. Nem is tudom pontosan, hogy ők mennyire mondják mindezt tudatosan, hogy mezőség vagy nem mezőségiek. Hallottuk, hogy Szászrégen és Beszterce közötti területen, ott, ahol szinte tudatlanul, vagy szinte észrevétlenül alakultak át a falvak, kosságuk, és nevük szerint egyaránt nagyon közel mellette fekvő Kisfülpös, eredetileg Szászfülpös volt. És a bevezető gondolatokban hallottuk azt, hogy még azt sem tudják pontosan, hogy ezt a nagyon szép templomot szászok vagy magyarok építették. Ugyanazon a vidéken van ez a Harina, ahol magyarok építették egykor a románkori templomot, és ma a szász gyülekezetnek a temploma, de nem olyan messze fekszik tőle Oroszfája, amely nevébe hordozza, hogy valamikor ruszinok vagy éppen oroszok, szlávok is laktak azon a vidéken. Tancs Faragó községhez tartozik, Szászrégen Kolozsvárt összekötő mezőség legfontosabb útjától egy kicsit félreesik, talán ezért is kevésbé ismerős. Körülbelül ma olyan 7-800 lakosa lehet, ebből több mint 500 ma cigány. Úgyhogy alig 200-an lehetnek már csak ott románok és magyarok.
Tancs lehetne akár a mezőség kapuja is.
Nem tudom, hogy ők ezt megfogalmazzák, vagy nem. Mezőségen járva nagyon sokszor tapasztaltam, hogy több helyen is mondták ezt. Az én szülőfalumnak, Pókának is ez az egyik mellékneve, hogy a mezőség kapuja. Ez azért is érdekes, mert valahol mindig úgy van, hogy elkezdődik egy tájegység, aztán az emberek lehet, hogy nem szeretnének ahhoz a tájegységhez tartozni, inkább a másikhoz, akkor nem mondják, mert emlékszem, szász vagy magyar berétén voltam egyszer, amely szintén egy olyan második, harmadik falu lehet a mezőség szélétől, és ők azért azt mondták, hogy ők nem mezőségek, ők szamoshátiak, pedig nem szamoshát, hanem az még területileg a mezőség. Gondolom a tancsiak is azért valamikor tudták azt, hogy ők a mezőség szélén, a mezőség kapcsolatban.
Népszerűsítő útleírásokban, igényesebb szakmunkákban, művelődéstörténeti tanulmánykötetekben, vagy épp erdélyi építészeti könyvekben állandóan feltűnik a név, hogy Tancs. Ezt a falut a híres kazettás templom révén ismerjük.
1975-ben a Kritériumnál megjelent egy művelődéstörténeti sorozatban egy könyv, Wilhelm Károly festett fa mennyezetek a címe, és a címlapon éppen a Tancsi templom kazettái vannak, sőt a 30 oldalas bevezető tanulmánynak jó része Tancssal foglalkozik. Tancsról, ezért engedjék meg, hogy egy kicsit részletesebben beszéljünk erről. Még a végén elhoztam a könyvet, és idéznék is belőle. Elfogadott az, hogy Parajdi Illyés János festette a Tancsi templom kazettáit. Azért mondom, hogy elfogadott ez, mert nem írta oda a nevét. Orbán Balázs már említi, amikor a Székelyföldet végigjárja és Tancsot is meglátogatja, ugyan nem Székelyföld, de azért elment oda is, és ő azzal igazolja, hogy egy az egybe olyan, mint a Nyárádszentimrei vagy Almás Málomi, azokról viszont biztosan tudják, hogy Parajdi Illyés János munkája. Az előnébb lehet tudni, tehát ez egy parajdi székely festő volt. Gondolom, hogy ebben az örökségünk nyomába sorozatban többször elő fog fordulni majd az, hogy kazetta vagy kazettás mennyezet, hiszen annyira jellemző Székelyföldre is, és egész Erdélyre. A kazett alapjában azt jelenti, hogy fából, deszkából készült mennyezet, amelyet lefestettek. Na most van alakos festmény, vannak állatok, és vannak csak egyszerűen színezettek, amelyekbe nem kerültek formák. Először azt mondják, hogy világi épületekben használták, tehát kastélyoknál, vagy mit tudom én, váraknál, olyan termekben, ahol például gyűléseket tartottak. Az erdélyi templomokban először az 1500-as évek elején jelennek meg a kazetták, tehát még a reformáció előtt, habár aztán utána református és unitárius templomoknak nagyon kedvelt bútorzata vagy berendezése. Azt írják, hogy 1503-1520 között készült a Gogán várajaja, mert nincs is olyan messze Marosvásárhelytől, ugye a Küküllő mentén. Ezekben a négyzet alakú kazettákban különböző ember vagy állatfigurák, virágok vagy formák vannak, és nagyon szép színekben. Tancson például 6x11 kazetta van, tehát 6 sorban, mindenik sorban 11, összesen 65, azért csak 65, mert a karzat fölött az egyik már hiányzik. És akkor engedjék meg, hogy 2-3 mondatban idézzem Wilhelm Károlyt, az 1975-ben kiadott festett Famennyezetek című könyvét. Erdélynek talán legszebb kazettás mennyezete a Tancsi. Elsősorban azért, mert itt ötvöződik egyben, legharmonikusabban a már említett idegen hatás, a népi festő, csak népmesei elemeket ismerő képzeletvilágával. Parajdi Illyés János egyéniség volt, talán a legnagyobb a festő asztalosok között. Csak azt tud ilyen bátran nyúlni elődei, kortársai eredményeihez, aki biztos abban, hogy a maga képére átgyúrhatja azokat. Ráadásul olyan természetesen és olyan lendülettel cselekedte mindezt, mintha csak egy kis sétáról lett volna szó a szomszédos szászrégembe. Tancsi mennyezeten jelenik meg először a groteszk ellen. Ez is a festő erős egyéniségének köszönhető. Groteszk az alakok esetlen, de ugyanakkor könnyedén merész mozgása, és a festői elemek nem egyszerre disszonáns társítása. Az arcok, meg néha hátborzongatóan naív bájjal fintorognak ránk a mennyezetről. A képtáblánk ez a jellegzetes vonása, néha rafináltabb és modorosabb formában, a későbbi századok folyamán is megmarad.
A reformáció korától majdnem minden század jegyzett fel itt valamilyen említésre méltó eseményt, és ezáltal hagyott maga után olyan értékeket, hogy a harmadik évezred embere is csodálkozva tekinte szépségekre és ritkaságokra.
A templomáról ismerik igazán az egész Kárpát-medencében Tancsot. A falu hálás lehet, nagyrészt román falmak között félreesve a főúttól, hogy mégis tudnak róla. Magától értetően sok a bizonytalanság Tancsi templommal kapcsolatosan. Egyesek szerint már a 13. század végén is építették, legalábbis erre utal a torony alatti románkori kapu. Murádin Katalin művészettörténész, mert mondtam, hogy fontos a Tancsi falmennyezet, nagyon sokan foglalkoztak a művészettörténészek közül a Tancsi templommal. Murádin Katalin azt mondja, hogy az 1410-1450 között építették száz tancs német lakói a Csúcsíves templomot. Ez akkor azt jelenti, hogy valóban németek lakhattak ott. Az ő elképzelése vagy megjegyzése szerint szászok először luteránusok lettek, így a templom is, aztán később a szászok elfogytak, és a magyar reformátusok élet ott a 16. század végétől. Tudni kell még azt, hogy Básta generális császári seregei úgy feldúlták a falut, hogy két évtizedig teljesen lakatlan volt, utána pedig átépítették ezt a templomot, egyébként, mint sok ebből a korból származó, főleg falusi templom, számtalan átépítésen esett keresztül, régebbi rajzokból szebbnek, vagy sokkal szebbnek látszanak, mint éppen ma. Ma is azért sok mindenben felfedezhető régisége. Például a 17. századról tudjuk, hogy az átépítések idején, a tatárjárás idején, hogy abban a korban telepedett le a faluba egy földvári Ferenc királyi nagykövet, aki például 1610-es években Bethlen Gábor tanácsosa és követe volt, egyházához hűséges főúr, aki aztán mecénás is volt, renoválásokba segített a templomot feljegyzések szerint, és klenódiumokat is adományozott, de nagyon szép úrvacsorai kegyszereket. Hadd beemlítsük még meg a másik grófi családot, a Teleki családot. Teleki Mihály 1793-ban egy nagyon szép ezüstányért adományozott, amely mai napig megvan, és van egy ezüstkehely, amelyet Harinai földvárisára ajándékozott az egyháznak. Tehát így igazolható az, hogy két főúri család lakott ott abban a faluban, akik mindig mecénásként sokat adományoznak az egyháznak, a Teleki és a földvári család. Nekik köszönhetik az, hogy egy ilyen szép templomuk van, és ezért, ahogy én hallottam, még Budapestről is elindulnak ma is megkeresni Tancsot, pedig a térképen olyan kicsi pontnak látszik, de ha van egy ilyen ékszer gyönyörű templom, amelyet úgy sikerült megőrizni, akkor attól híres tudott maradni.
Kanyarodjunk vissza az előbbi gondolatunkhoz. Említettük tehát, hogy a Tancsi templom a 15. század körül épült, és mintegy fél évezreden keresztül a megtartás, az újrakezdés, a kitartás és a megmaradás jelképe volt.
Ahogy már az előbb is említettem, a Tancsi templom az a szépségével is felhívta a figyelmet magára. Azon kívül ez a templom volt abban a korban, ebben a zivataros korban az egyetlen olyan közösségi épület, amely összegyűjtötte az embereket. Ha már említettem, vagy beszéltünk arról, hogy 17. században több megpróbáltatáson ment keresztül, elmondható más templomhoz hasonlóan, tatárjárás alkalmával oda szoktak menekülni az emberek. A Tancs szerencsés ilyen szempontból, mert nem tudunk arról, hogy éppen esetleg a templomot lerombolták volna, mint Vásárhely mellett lévő Kebele-Szentiványon, ahol szintén a tatárjárás alkalmával oda menekültek az emberek, és a tatárok az egész falut ott legyilkolták. Ezért Kebele-Szentivány temploma mellett például fél méterre leásnak, most is csontokat találnak, még gyerekcsontokat is. Tancs számára ez a templom valóban a szószoros értelműen a megtartó erő volt, oda lehetett menekülni, de Tancs számára ma is olyan szempontból a megmaradásnak a jelképe, hogy akik onnan elköltöztek, mert hallottuk, hogy most már nagyon kevés magyar református él ott a faluban, úgy hallottam az elmúlt héten, hogy már a lelkipásztor sem lakik ott a faluban, nyugdíjba ment, Mezőbergenyéből jár fel hetente egyszer, mert már olyan kevés magyar református él ott ebben a gyönyörű szép templomban, hogy nem tudják a papjukat sem igazán eltartani, viszont azok, akik elszármoztak onnan, büszkén vállalják azt, hogy ők tancsiak, mert az a templom, amely az egész hírét és hírességét adja ennek a mezőségszéli településnek, az ott él a lelkükben, és ez a lelküket erősíti és segíti valóban a megmaradásukban.
Tancs esetében mit értünk az újrakezdés és a kitartás alatt?
Hát először is a templomnak a megújítása. Nagyon sokszor hallottuk, megújították. Ha 1500-as években építették, vagy legalábbis, ha még igaz, hogy a román korból már ott maradt egy ajtó a torony alatt, akkor azt jelenti, hogy már a reformáció előtt kellett alakítgatni. Utána a különböző átépítések mutatják, hogy nem egyszer, aztán a történelem igazolja, hogy a tatárjárás után át kellett építeni, aztán még a 20. században is építettek hozzá. Ez azt jelenti, hogy mindig volt reménység bennük. Ha valahol egy templomot építenek, vagy egy templomot újjáépítenek, az mindig a reményt jelenti, hogy hisznek abban, hogy van még jövőjük, és valóban az az újrakezdéseknek a legnagyobb szimbóluma. Tegnap este jött interneten egy értesítés, hogy Hollandiában januárban egy református templomot bezárnak és eladnak, és a gyülekezet még meg megmaradó tagjai felajánlották, hogy Erdélyben, ha valamelyik gyülekezetnek szüksége van rá, akkor az orgonát elhozhatják, amely tiszta ingyen ajándéképpen 1962-ben építettek. És úgy ledöbbentem azon, hogy azért nálunk az 1100-as, 1300-as években épült templomokat még mindig megjavítják. Ez azt jelenti, hogy itt még mindig van reménység a jövőre, akkor is, hogyha sokszor panaszkodunk, vagy elkeseredünk. A Tancsi templom, de a környéken lévő, vagy más hát lévő templomaink is ezt mutatják, és ezt jelentik, hogy valóban mi hiszünk mindig a jövőben, és az újrakezdésben. Adventben, én örülök, hogy adventben beszélünk most éppen erről a templomról, hiszen advent a várakozás, a reménységnek az ünnepe, és a hangulat, a lelkülete. Elég nekünk ilyenkor csak arra gondolni, hogy lehet, hogy nincs is egy állandó lelkipásztora, de karácsonykor úgyis az a pár ember, aki ott van, magyarok, talán cigányok, ha nem is töltik meg a templomot, de a csendes és szentséges éj eléneklésével újból megtelik egy olyan templom, amely most már nem is tudjuk pontosan 600 éve, 700 éve ott van a mezőség szélén, ami teljesen átalakult, nem csak szokásában, nem csak formájában, hanem nyelvében is, de a lelki énekek még tovább is ott élnek az emberekbe, és mindaddig, amíg a csendes éj vagy bakág a szívünk végság felcsendül egy ilyen templomban, addig érezzük, hogy vagyunk és élünk.
Még pár gondolatot a román falvak gyűrűjében lévő faluról, Tancsról, szavaiból kitűnik, és így ezt is mondhatjuk, Tancson minden évszázadban letettek egy követ.
Lehet, hogy fogok ismételni a számokat, de érdekes, hogy valóban, ha az 1300-as években épült, akkor 14. században ott olyan követ tettek le, de szép a kifejezés, a kő nélküli mezőségen, ugye, mert ott már kő sincs, vagy legalábbis nem volt kő a mezőségen, de olyan követ tettek le, amely aztán sok évszázadon keresztül embereket vonzott oda, és büszkék lehettek rájuk, és megtartó erő volt. Aztán az 1500-as években építették, vagy formálták újból a formáját, tehát építették át. Tudjuk azt, hogy 1660-ban a tatárjárás alkalmával leégett a templom, és akkor utána javították meg, és akkor utána már nem sokára, egy évtizedre rá, 1676-ban elkészül ez a híres mennyezete, amely az egész Kárpát-medence művészet történészeinek az egyik érdekes és kíváncsi értéke. 1700-as években, 1758-ból van egy faragott szószék, amely szintén ugyanolyan híres legalább, mint maga a festett kazetta. 1852-ben építenek hozzá egy orgona karzatot, ez azt jelenti, hogy akkor talán megnagyítják a belső terét a templomnak, lehet, hogy akkor voltak a legtöbben, sőt, a 20. században is, ugyanis van egy feljegyzés, hogy 1912-ben összeomlott a harangláb. Ez azt is igazolja, hogy egy mezőség széléhez hasonló településeken is ugyanígy Galambodon vagy például mezőkölpényben, de a Maros mentén Körtvéfáján a régi templomoknak nem voltak tornyaik, hanem nem pár méterre onnan fából készült haranglábak, hogy tették a harangokat. Itt is egy a nagy harang van, 1500-as évekből való, Tancson is. Ez a harangláb összeomlott 1912-ben, és akkor 1923-ban elkezdik egy toronynak az építését, aztán félbe marad a torony, és 1990-ben fejezték be, tehát valóban valahol 1500-as évektől 1990-ig, egészen napjainkig nyugodtan végig követhető, hogy valamilyen nagy esemény történt ebben a faluban, persze a templommal kapcsolatosan, mert ez volt igazán számukra a megtartó szimbólum és jelkép. Van például, amiről kevesebbet beszélnek, van egy rokokó hátaspad is ebben a templomban, ezek általában a papi padok, vagy az olyan mózes székek szoktak lenni, és ezt egy nagyárcsei Balog Mihály nevű asztalos készítette.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést, melyet mára az ön szavaival fejezek be, Tancsot nem szabad magára hagyni, Tancsra vissza kell menni.
Ez akkor fogalmazódott meg bennem, amikor ott jártunk egyházközi vizitáció alkalmával, és egy olyan világból mentünk, ahol új templomok épülnek városokban, új városnegyedekben, és akkor elérkeztünk egy olyan helyre, amely a múltjában élt igazán, de olyan gyönyörű, szép érték volt, és olyan hangulata volt annak a templomnak. Közben éreztük, gondolom a másik beszélgetésből majd kijön az, hogy itt azért átformálódik az egész világ, mert a cigányság annyira többségbe került, hogy nem sokára református templomban is ők fognak csak ülni, és nagy kérdés volt számunkra, hogy akkor mi lesz mindezzel, és akkor fogalmazottad meg bennünk, hogy ha most már elárvul a magyarság, reformátusság, vagy a reformátusság egy olyan templomban, amely ékszere Erdélynek, akkor a nem ott élő tancsiaknak is felelősségük ez. Én ott éreztem meg igazán, Dél-Erdélyhez hasonlóan itt a mezőségen, hogy egy ilyen gyönyörű múlttal rendelkező falu, református gyülekezet felelőssége az egész Erdély felelőssége. Mert felelősök vagyunk azért, hogy valahol volt egy szép múlt, most már egy kicsit elerőtlenedtek, de azért nem szabad őket magukra hagyni. Érezniük kell azt, hogy együtt vagyunk, és egymásért felelősséget hordozunk.
Az elmondottak alapján majdnem minden rendben lenne, de mégis feltör bennünk a kérdés, hogy akkor a tancsi templom miért üres, és tudjuk, hogy a fiatalok már rég elköltöztek, helyükbe pedig más nemzetiségűek jöttek. Mára már az itt maradt megöregedett magyarok az utcakaput is bezárják, sokszor nappal is, mert félnek a megváltozott faluban. Íme egy beérkezett kérdés, mi lesz veled, tancsi templom, és fel tudja-e fogadni a tancsi cigányság társadalom az európai vagy az erdélyi kultúra jegyeit? Vajon a szóban forgó tancsi cigány társadalom tudja-e értékelni, meg tudja-e becsülni az örökölt közösségi létesítményt a még mindig félnomád életmódjával, még arra is visszatérünk a következő műsorunkban, ugyanebben a témában, hogy vajon a tancsi évszázados falak között ma milyen nyelven szól a zsoltár. Esperes úr, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm én is, hogy együtt lehettünk, és ebben az advent időben kívánok mindnyájuknak jó készülődést, jó ünnepvárást és jó ajándékozást.
Hölgyeim és uraim, Tancsról ma ennyi fért a mai műsorunkba, melyet még folytatni fogunk, mint ahogy ígértünk. Elköszönök ma déli vendégünk Ötvös József nyugalmazott református esperes a Vártemplom lelkipásztora nevében is. További szép napot és hétvégét kívánok. Az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.